ez egy kereslet által irányított piac, a drogpiac. Tehát önmagában azzal, hogy a kínálatnak egy szintjét kiütjük, vagy egy szereplőjét, ezzel nem fogjuk azt elérni, hogy a drogok kevésbé lesznek hozzáférhetőek. Tehát itt a kereslettel kéne elsősorban foglalkozni, és ezért lenne az fontos, hogy itt átfogó módon kezeljük ezt a dolgot. Ezek a rendőrségi akciók kozmetikáznak, tüneti kezelés legfeljebb. Azzal kéne foglalkozni, hogy miért használnak emberek szereket, miért használnak ilyen sokan, ilyen problémásan szereket, ami a társadalmat zavarja. Ez a szerhasználat soha nem egy egyénnek a problémája, az mindig egy rosszul működő közösségnek a problémája.
Újra háborút hirdetett a drogok ellen a kormány, pedig ezt egyszer már 12 éve megpróbálták, és akkor nem jött be. Sajnos úgy néz ki, hogy most sem fog, legalábbis ezekkel a módszerekkel egészen biztos, hogy nem. Van-e bármi értelme a drogok betiltásának? Valóban olyan súlyos a helyzet, akár Budapesten, akár vidéken, mint ahogy azt a Fidesz, illetve a kormány állítja? Mit lehetne kezdeni ezzel valójában? A Fülke heti vendége Sárosi Péter, a drogriporter szerkesztője, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, jó napot kívánok a nézőknek, hallgatóknak.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. És akkor rögtön hadd kezdjek egy felsorolással, és ezt olvasni fogom, elnézést. Az ember vagy férfi, vagy nő, mindenkinek joga van a készpénzes fizetéshez, tilos a Pride, felfüggeszthető az állampolgárság, valamint a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, sőt, népszerűsítése is tilos. Kifejezetten erős hete van a honatjáknak, és hogy ennek egy jó része át fog menni, megint változik a gránitszilárdságú alaptörvényünk, de mi változik ön szerint konkrétan attól, hogy beleírják, hogy a drog rossz?
Önmagában attól nem sok minden fog változni, legalábbis jogi értelemben egyelőre nem sok minden változik, ugyanis eddig is a büntető törvénykönyvben benne volt az, hogy kábítószerfogyasztás az tilos, terjesztés is nagyon szigorú szankciókkal, nincsen a rendőrségnek mérleglési jogköre Magyarországon, zéró tolerancia van, tehát ez is mondjuk megér egy misét, hogy miért mondta a miniszterelnök, hogy bevezetjük a zéró toleranciát, amikor már évek óta azt mondják, hogy az van. Hát igazából ez inkább egy PR akciónak tűnik, ugyanakkor ráépülhetnek olyan jogszabályok erre az alkotmánymódosításra, amik viszont már jelenthetnek komolyabb problémát.
Például?
Az én hipotézisem az az, hogy itt is egy ilyen orosz kottára játszik a kormányunk. Putyin volt az, aki 2013-ban az emlékezetes melegek népszerűsítés elleni törvényt bevezette, és ennek a mintájára egyébként az kevésbé ismert, hogy bevezetett egy drog népszerűsítés elleni törvényt is. Ez a törvény gyakorlatilag kriminalizálta, büntetni rendelte azt, hogyha a kábítószerekről bárki nem a szigorú tiltás nyelvezetén beszélt, tehát hogyha mondjuk semlegesen vagy akár pozitívan említett illegális szereket, több oldalt betiltottak emiatt Oroszországban, civileket megbüntettek, újságírókat is megbüntettek komoly pénzbírságokkal, tehát ez egyértelműen a szólásszabadság korlátozására utal, hogy a népszerűsítés is bekerült az alkotmányba. Ez egy nehezen kritizálható dolog, mert ugye akkor azt fogják ráfogni az illetőre, hogy de hát mi bajod van azzal, hogy a drogok népszerűsítését tiltjuk, tehát a drogok népszerűsítés az rossz, nem?
Egyáltalán ez mit jelent, hogy a drogok népszerűsítése?
Na hát itt van, ugye mindig itt van a kutya elásva a részletekben, és amikor megkérdezték az újonnan kinevezett drogkormánybiztost, Horváth Lászlót, hogy akkor ez mit is jelent, akkor ő azt mondta, hogy gyakorlatilag minden drog népszerűsítés, ami nem elítélően beszél a kábítószer, tehát az illegális szerekről.
Tehát, hogyha ön a drogriporteren akár amellett érvel, hogy a marihuánát dekriminalizáljuk, akkor az már konkrétan felfogható népszerűsítésként?
Úgy tűnik, igen, hogy ez is az ő értelmezésük szerint igen. Megszólaltották nemrég szokásos jogértelmezőiket, ifjabb Lomnici Zoltánt, aki szintén ezt nyilatkozta, hogy szerinte az ártalomcsökkentés az például már bele illik a népszerűsítés tilalmába. Ártalomcsökkentés a hallgatók kedvéért minden olyan program, ami nem követeli meg a teljes abstinenciát, hanem a kábítószer használat ártalmait csökkenti, ilyen például a tűcsere, vagy ilyen akár egy gyógyszeres helyettesítő program, vagy akár egy ilyen utcai megkereső program, ami eléri a szerhasználókat, hogyha ezt a fajta, vagy mondjuk akár azt, hogyha partizó fiataloknak elmondjuk azt, hogy mit nem szabad csinálni a drog használat közben, hogyan használják kevésbé károsan, ez is már ugye beletartozhat a drog népszerűsítésbe, és hát félő, hogy akkor itt eljárások indulhatnak szakemberek ellen is, akár egy drogprevenciós programára, hogy hogy lehetne úgy beszélni akár egy iskolai prevenciós foglalkozáson a drogokról, hogy egyébként nem mondaná el az ember, hogy igen, a droghasználatnak van egy csomó jó hatása. Az emberek azért használják, nem azért, mert nagyon rosszul érzik magukat tőle, éppen hanem azért, hogy...
Persze.
És hogy szerintem a fiataloknak pont azt kell elmondani, elmagyarázni, hogy attól, hogy valami baromi jó, attól még nagyon veszélyes lehet. Az életben a legjobb dolgok gyakran a legveszélyesebbek a szerelemtől a drogokon keresztül bármiig, tehát hogy nem fekete-fehéren kell ezeket a dolgokat nézni, és nem is fekete-fehéren kell ezekről tájékoztatni, hogyha tényleg azt várjuk, hogy kevesebb probléma legyen.
Világos. De ön szerint miért pont most 2025-ben került elő ez a téma? Mert hogy korábban is, és fogom is még konkrétan idézni Orbán Viktort, ugye 2013-ban ez már egyszer nagyon előjött, és akkor is konkrétan dizájnerekről beszéltek, 2020-ig drogmentessé kellett volna válnia ugye az országnak. Miért pont most 5 évvel a drogmentesség után kerül elő újra ez az egész?
Én hamarabbra is visszamennék, az a 98-ban már a Orbán Viktorék akkori választási kampányának az egyik fő témája volt a drog szigorítás. Azóta időről időre ez felbukkan. Az, hogy miért most, annak szerintem semmiféle szakmai oka nincsen. A designer drog jelenség az már hosszú-hosszú évek óta súlyos problémát jelent, a szakma folyamatosan erre figyelmeztetett, 5 éve ugye már nincsen drogstratégia, ezt is folyamatosan kérte a szakma, hogy legyenek pályázatok, amik megszűntek, nincsenek. Tehát, hogy ez nem egy új keletű probléma. Az egyedüli magyarázat az, hogy ennek politikai oka van.
De akkor társadalmi támogatottság az van a mögött?
Természetesen. Egyébként a drogellenes háború mögött legtöbb társadalomban mindig viszonylag könnyen lehet társadalmi támogatást szerezni, ugyanis az emberek nem gondolják túlságosan végig azt, hogy ez egy mennyire komplex probléma, gyors eredményeket akarnak, azt szeretnék, hogy jöjjön a rendőr, intézze, tűnjenek el az utcára a szerhasználók. Ez egy népszerű dolog. Egy egyszerű választ kínál egy bonyolult problémára, ami rossz válasz. És hogy ebből ők azt remélik, hogy különösen a saját hátországukban, vidéki szavazóbázis körében olcsó és könnyű szavazatokat tudnak vásárolni egy olyan időszakban, amikor egyébként a kormányzó pártnak a népszerűsége csökken.
Ennek az egyszerű válasznak van egy arca is, méghozzá az ön által is említett Horváth László. Róla mit kell tudni, illetve hogy tőle mit várhatunk egyébként ebben az egész drogellenes háborúban?
Ez egy remek kérdés, ugyanis hát eddig a drog területen semmit nem lehetett róla hallani, vagy semmilyen teljesítmény nincsen mögötte szakmailag, vagy akár szakpolitikailag értelmezhető tevékenység nincsen mögötte. Igazából az ő szerepe az az, hogy ennek az egész PR kampánynak a arca legyen. Ahelyett, hogy mondjuk ennek egy drogpolitikát mondjuk felelősen úgy kellene kialakítani, hogy a kormány leül a téma szakértőivel. Volt is ugye ennek fóruma régen, úgy hívták, hogy kábítószerügyi tanács. Ez a COVID-járvány óta nem ülésezett. Tehát nincs semmiféle fórum, ahol a szakemberekkel össze tudnának ülni. És akkor mondjuk leülnének a szakemberek, és azt mondanák, hogy csináljunk egy nemzeti drogstratégiát, ami átfogó, mert ugye itt a drogkérdés az nem kizárólag rendészeti dolog. Van egészségügyi oldala, a szociális oldala, oktatás, stb. Tehát, hogy ezt egy átfogó módon kellene kezelni, le kéne ülni a szakemberekkel, és meg kéne nézni azt, hogy hogy honnan akarunk eljutni, hová. Ehelyett itt az történt, hogy egy ilyen hasraütésszerűen csak és kizárólag rendészeti oldalról kezdték meg úgymond kezelni ezt a problémát, ami gyakorlatilag semmilyen sikerrel nem kecsegtet azon kívül, hogy nagyon jól fog mutatni a médiában az, hogy hátra bilincseltkező embereket elvisz a rendőrség, és ennek helyi közösségekben, ahol egyébként valós probléma, tehát azt tegyük hozzá, hogy ez tényleg egy valós probléma, hogy szerhasználók vagy dílerek utcán látványosan jelen vannak, és hogy ennek a lakosság egy része tapsolni fog, ez csak ennyiről szól.
Viszont ennek a kommunikációs kampánynak van egy fontos eleme, és ez nekem Horváth László, Horváth Laci névre hallgató Facebook oldalán tűnt fel, hogy ő minthogyha egyenlősége lett tenne a fogyasztók, illetve a dílerek közé. Miért?
Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy milyen könnyen átment az eredetileg drogkereskedők ellen indított kampány, fogyasztók elleni kampányba. Éppen nemrég hozta le médiában, vagy hozta le magyar sajtó is azt, hogy diszkórazziák is történtek. Igen. Ez ugye az olvasók kedvére, aki nem tudná, ez azt jelenti, hogy egy szórakozó helyre benyomul a rendőrség nagy erőkkel, mindenkinek átvizsgálják a ruházatát, néha még ilyen elemlámpás vizsgálatok
is. Hát ez volt Debrecenben most, igen.
Igen, és hogy gyakorlatilag ennek az ilyen típusú akciónak egyértelműen a fogyasztók a célpontja. Azt, hogy itt komoly kereskedőket így ilyen módon lehetne elkapni, ez tudjuk, hogy nem igaz. Ráadásul volt már erről ombudsmani állásfoglalás is, hogy az ilyen típusú rendőrségi akciók, azok még az eredményeikhez is képest aránytalanul nagy sérelmet okoznak emberek nagy csoportjának, tehát a jogsértőek. Tehát az, hogy mondjuk válogatás nélkül minden fiatalt átvizsgálnak egy buliban, ez aránytalanul nagy jogsérelmet okoz az ő számukra, még akkor is, hogyha egyébként találnának kábítószert, de hogy ez nem indokol, tehát ilyen módon a rendőrség egy jogállamban nem működhet, hogy akkor mit tudom én, akkor ennyiről a 4-es, 6-os villamost így lezárják, és akkor lehet, hogy találnak valakit, de azt gondolom senki nem szeretne egy olyan rendőrállamban élni, ahol így bárhol, bármikor így kizsebelhetik és motozhatják, és stb.
Tiszta sor, viszont ezek után akkor adja magát a kérdés, hogy akkor mit lehet elérni az ilyesféle ilyen típusú rendőri razziákkal, hogyha el lehet egyáltalán bármit.
A rendőrségnek lenne szerepe egyébként a drog problémák kezelésében, és sajnos igaz az, hogy sok helyi közösség magára hagyva érzi magát, főleg vidéken, de egyébként fővárosban is bizonyos kerületekben, mert hogy azt érzik, hogy például egyre nagyobb jelenléte van a nyílt téri droghasználatnak bizonyos helyeken, dílerek űzik a tevékenységüket, vagy akár emberekbe, szerhasználók bemennek lépcsőházakba, és ott fogyasztanak, vagy héven, stb. Tehát ezek a jelenségeknél van indokolt használata a rendőrségnek. Az a probléma, hogy a helyi rendőrségek azok nagyon leterheltek, nagyon hiányos az állományuk, ezt ugye azért ezt nem árulják el nyilvánosan, de tudjuk azért azt, hogy gyakorlatilag sokszor ilyen 40-50%-os állományhiányjal működnek helyi rendőrségek, kapacitások nincsenek, tehát hogy azt lehetne fejleszteni, hogy egyébként a helyi rendőrségek jobban tudjanak reagálni a helyi közösségekre, hogy figyeljetek, itt most ki kéne jönni, mert itt van egy problémás a buszmegállóban, a parkban, stb. De hogy igazából ezek a típusú ilyen látványos razziák, meg azok a típusú lefoglalások, amikor így lefoglalnak kábítószereket, elkapnak egy terjesztőt. Ezeknek már tudjuk, évtizedes szakirodalma van ennek a dolognak, hogy ezek tartós hatással a drogpiacra nincsenek. Tehát ez egy kereslet által irányított piac, a drogpiac. Tehát azzal, önmagában azzal, hogy a kínálatnak egy szintjét kiütjük, vagy egy szereplőjét, ezzel nem fogjuk azt elérni, hogy a drogok kevésbé lesznek hozzáférhetőek.
Tehát végképp a keresletnek a visszaszorulását, nem, hogyha jól értem.
Igen, tehát itt a kereslettel kéne elsősorban foglalkozni, és ezért lenne az fontos, hogy itt átfogó módon kezeljük ezt a dolgot. Ezek a rendőrségi akciók kozmetikáznak, tüneti kezelés legfeljebb. Azzal kéne foglalkozni, hogy miért használnak emberek szereket, miért használnak ilyen sokan, ilyen problémásan szereket, ami a társadalmat zavarja. Ez, a szerhasználat az soha nem egy egyénnek a problémája, az mindig egy rosszul működő közösségnek a problémája. Tehát itt kis településeken, szegregátumokban ez a lakhatással, a nyomorral, a szegénységgel egyértelműen összefügg, tehát nem véletlen azért, hogy nem a második kerületben vannak mondjuk a nyílt téri drogszénák, hanem mondjuk a Józsefvárosban vagy a Ferencvárosban. Tehát ezeket a szociális dolgokat, a lakhatási válságot, megélhetési válságot, hogyha nem kezeljük, akkor vagy például most mondok valamit, a gyerekvédelmi intézményrendszernek a válságát, mert hogy honnan jönnek ezek az emberek, ezt megkérdezi bárki?
Senki az ég egyet a világon.
A hajléktalan szerhasználók közül minden negyedik mondjuk az a gyermekvédelemből jön. Ontja magából a gyermekvédelem folyamatosan az utánpótlást. Tehát hiába most, még ha építenek nem tudom hány új börtönt, ami egyébként ugye már tudjuk, hogy túlzsúfoltak a magyar börtönök, tehát tömegesen nem fogják befogadni a szerhasználókat sem, tehát börtönnel ezt nem fogjuk tudni megoldani. Azt kéne elérni, hogy az utánpótlást csapott elzárni, úgymond, tehát hogy emberek ne kerüljenek olyan perspektívátlan helyzetbe, hogy az utcán szert használjanak, és akkor még itt az alkoholról nem beszéltem, ami azért a magyar társadalomnak sokkal nagyobb problémája.
Viszont arra kérem, hogy oldjon fel nekem egy paradoxont, és tudom, hogy egy kicsit álnaívnak tűnik a kérdés, ettől függetlenül fontosnak tartom, hogy említett, hogy a designer drog probléma, mint olyan, az a viszonylag szegény közösségekben terjedt el. De hogy áll az össze, hogy drogra van pénz, ellenben ételre, lakhatásra viszont kevéssé?
A drogfüggőség egyébként nem kizárólag a szegények problémája. Tehát ez, igen, az fontos, csak hogy fontos tisztázni, hogy egyébként a gazdag is ugyanúgy lehet drogfüggő. Ami nagyon megkülönbözteti azt, hogy a függőségnek a következményei nagyon mások a szegények esetében, mert nincsen szociális háló. Na most az ilyen szegényebb közösségekben ugye ez gyakran felmerül, hogy lám milyen szegény, de azért ott van a plazma tévé, vagy mi, akkor honnan vette meg az okos telefont. Ez gyakran ezek a abból fakadnak ezek a dolgok, hogy az emberek nem értik azt, hogy a mély szegénység hogyan működik, milyen hatással van az embereknek a perspektívájára. Tehát itt azt szokták ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor az ember már kiábrándult abból, hogy neki valaha is lesz jobb, tehát amikor már nem törekszik arra, hogy neki hosszú távon jobb legyen, akkor igazából az a fontos, ami most van, amivel most el tud menekülni a problémák elől. Tehát akkor az ő, hogyha még be kell osztani azt a kis pénzt, ami neki van, akkor arra fogja költeni, amivel el tud menekülni ezzel az egész. Ha az egy plazma tévé, akkor lehet, hogy az, hogyha szerhasználat, akkor az, hogy elmeneküljön a valóság elől. Móricz Zsigmondnak volt ez a híres mondása, hogy a tisztes szegénység az ösztönöz a javulásra, a nyomor az nem ösztönöz semmire, az pusztít, mint a szennyes árvíz. És itt is ez van, hogy ez a nyomorral összefüggő droghasználat, ez emögött nem nagyon érdemes logikát keresni, tehát ez arról szól, hogy elmeneküljünk az elől, amiben vagyunk. Uh-huh.
És mit lehet ezzel kezdeni azon túl, hogy intézményrendszert kellene valahogy kialakítani? Tehát, hogyha nem rendészeti, hanem szociális kérdésként tekintünk erre az egészre, és tekintsünk most úgy, akkor mi a
dolog? Hát ugye engem most a Piko András felkért a 8. kerületben, hogy legyek az ottani kerületi kábítószerű egyeztető fórum szakmai társelnöke, és akkor beszéltem ott képviselők, és az egyik mondta nekem, hogy ők is ugye kérdezik, hogy mit mondjunk az embereknek, és akkor, hogy csak azt nem mondja, hogy komplex kérdés, mert elküldenek az emberek a francba. És ez tényleg ilyen, hogy nagyon nehéz ezt kommunikálni a lakosság felé, amikor neki van egy olyan probléma, ami nap mint nap zavarja, és akkor odajön valaki, és elkezd arról beszélni, hogy hát igen, ez egy rendszer szintű probléma, hosszú távú megoldásokkal. Ez az emberek ezt nem szeretik. Ők azt szeretik, amikor a tévében mutatják, hogy elkapják a dílert, és csak azt kell látni, hogy ez hosszú távon nem oldja meg a problémát. És ezt egyébként már nagyon sokan belátják, akár a helyi érintett közösségekből is, hogy hiába viszi el a rendőr, ugyanott lesz nem sokára, vagy valaki más helyettesíti. És hogy ahhoz, hogy tényleg ezt tartósan tudjuk kezelni ezeket a problémákat, ahhoz engedni kéne azt, hogy egyrészt a segítő szakemberek végezzék a munkájukat megfelelő támogatással. Én most például Bécsben voltam nemrég, ott filmeztünk az ottani ilyen drogellátórendszerről. Ott például az ottani ilyen államilag támogatott nagy szervezet, az Suchthilfe, az ilyen több millió eurós támogatással, körülbelül 300-400 munkatársal működik. Ott például van egy ilyen krízis csapat, szociális munkásokból álló krízis csapat, egy 24 órában hívható telefonszám, és hogyha a helyi lakosságban problémát, konfliktust tapasztalnak szerhasználókkal, akkor elsősorban nem a rendőrséget hívják ki, ha nincs erőszakos dolog, hanem ezt a krízis csapatot, és ők mediálnak, és próbálják megoldani a helyzetet, és próbálják azt az illetőtnek a problémáját megoldani, hogy ő most miért van ott, például segítenek lakhatást találni neki, és úgy általában próbálják bevinni az ellátórendszerbe. Tehát például szerintem ahelyett, hogy Magyarországon most a kormánybiztos kirakta, hogy ilyen házmester vonalat, nem tudom szebben mondani, hogy 24 órában be lehet jelenteni a drog.
Tényleg azt akartam is kérdezni, hogy olyankor egyébként kimegy ki a rendőrség konkrétan?
Rendőrség, igen. Tehát, hogy ezt kéne látni, hogy meg kéne fizetni nem csak rendőröket, hanem olyan szociális szakembereket, akik képzettek arra, hogy ezt társadalmi problémaként, egészségügyi problémaként is tudják kezelni ezt a dolgot, és akkor se egyébként Én nem akarok felelőtlenül ígérgetni, mert senki nem tudja ezt egyik pillanatra a másikra eltüntetni, de legalább akkor lehetne tartós változásokat elérni.
Mit jelentene ez a tartós változás? Tehát, hogy a visszaszorulás?
Az, mint mondjuk nyugat-európai nagyvárosokban meg lehetett figyelni, ahol mondjuk a 90-es években volt ez, hogy ilyen a nagy nyíltéri drogszcénák, és probléma, és csiki-csuki a rendőrséggel, meg macska-egérharc, és ma már A legtöbb nyugat-európai nagyvárosban azért sikerült visszaszorítani ezeket a nyíltini drogfogyasztói szcénákat, megfelelően elosztott ellátó rendszerrel, tehát Bécsben például a Budapesttel ellentétben ott a kerületek között nagyon jól, szépen egyenletesen vannak elosztva ellátóhelyek. Például ugye a tűzcsere program, amit Magyarországon vagy Budapesten azzal támadtak a 8. körben, hogy ide hozza a drogfogyasztókat, ott minden kerületben van tűzcsere program, 8 olyan gyógyszertár van, ami tűt bevesz és kiad, tehát ott nincsen az, hogy mondjuk egy helyen meggyűlne a probléma, hanem mindenhol tudják helyi szinten kezelni. Ez pénzbe kerül, az igaz.
Mennyibe?
Csak hát ezt mondom, hogy ott azért több millió eurót költenek a drogellátásra, csak hát itt azt szokták mondani, hogy nincs pénz, hát akkor azt mondom, hogy például, ha azt az 1 milliárd forintot, amit most a kocsma programra fordított a kormány, ha csak azt az 1 milliárd forintot most az addiktológiai ellátórendszerre fordították volna, már nagyon jó dolgokat lehetne csinálni. Ahhoz képest, ami most van, ami szinte nulla, mert így nincsenek pályázatok.
Adott egy 1 milliárdos keret. Ezt mondta, nagyjából kapaszkodjunk akkor ebbe bele. Ebből a pénzből konkrétan egyik napról a másikra mi az, amit meg lehetne valósítani? A tűcsere programot említette ezentúl?
Pályázatokat lehetne írni. Mint mondtam, de a drog stratégiáknak ugye 4 pillére van, a megelőzés. Ugye ez azoknak szólt, tehát, hogy akik még nem használnak szert, azok ne is használjanak, ez megelőzés. A második az a kezelés, tehát aki már függő, az annak legyen lehetősége leállni, kezelésbe jutni. A harmadik az ártalomcsökkentés, akik nem tudnak vagy nem akarnak leállni, nekik is őrizzük meg az egészségét, ne engedjük őket meghalni. És a negyedik a rendészet, ami arról szól, hogy a kínálatot csökkentsük, tehát hogy ne legyen mondjuk utcai járulás, vagy stb.
Negyedik és egyben utolsó, hogyha...
Igen, 4 pillér van, és ez mind a 4 pillért kell ahhoz fejleszteni, hogy tartós változást tudjunk elérni. Például ugye kellene pályázatokat kiírni korszerű prevencióra. 2021-ben az úgynevezett gyermekvédelmi törvény kitiltotta a civileket az iskolákból.
És akkor hogy lehet hatékonyan prevenciós programokat tartani gyerekeknek?
Sehogy. Nem jutnak be konkrétan a civilek az iskolába, legálisan nem, tehát aki bemegy, az gyakorlatilag törvénysért, és hát a rendőrök bejutnak, mert hogy ők nem tartoznak a törvény hatája alá, de hát azt tudjuk azért, az elmúlt évtizedes tapasztalatokból, hogy a rendőrség nem a legjobb és leghitelesebb szereplője a drogprevenciós szcénának. Tehát egy például korszerű prevenció be kéne fektetni az iskolákba, ami nem az, amit sokan félreértik, hogy azt gondolják, hogy az a jó prevenció, hogy bemegy valaki, és akkor elmondja a gyerekeknek, hogy drogozni rossz, a drogtól meghaltok, és Curtis. De hogy a jó drogprevenció az az, ami interaktív, tehát úgy foglalkozik a gyerekekkel, hogy elő tudnak jönni az ő saját élményeik, és ezeken lehet dolgozni. Olyan program, ami rendszeres, tehát nem egy ilyen egyszeri előadás, hanem rendszeres foglalkozásokból áll, és figyelemmel van arra, hogy a fiatalok sem homogének, hanem vannak közöttük veszélyeztetettebb és kevésbé veszélyeztetettebb fiatalok, és lehet, hogy nekik tök más az, ami be fog jönni. Ezt nevezik célzott vagy javallott prevenciónak. Tehát, hogy ez is egy szakma, sokan azt gondolják, hogy olyan, mint a foci, mindenki érteni vér hozzá, Curtis, meg stb., de nem, ez egy szakma, ennek is megvan a szakirodalma, megvannak a bejáratott jó gyakorlatai, ezt kellene csinálni, és akkor lehetne eredményeket elérni, például, hogy kevesebb fiatal, és mondjuk később próbálnak is szereket, vagy nem kevesebb válna függővé, ilyen dolgok. Akkor ugye a kezelésben a töredéke jut be a függőknek jelenleg ma ellátásban Magyarországon. Hosszú-hosszú várólisták vannak, fontos intézmények megszűntek, szakemberhiány van, nagyon fontos lenne a szakemberképzés, az, hogy gyakorlatilag a pszichiátria, mint szakma, az egyik legrosszabban álló szakágazat az egészségügynek, gyermekpszichiátriáról nem is beszélve, tehát ott aztán egy-két évet kell várni, akár hogy bejusson valaki, és akkor ugye arról még nem is beszél, hogy addiktológusokból még nagyobb hiány van, tehát nagyon-nagyon nehéz dolga van akkor az embernek, és ez nagyon gyakori, hogyha mondjuk valamilyen pszichiátriai baja is van, és mellette függősége, az szinte nagyon nehéz bejutni akkor bármi segítséghez. És akkor ugye ott van az ártalomcsökkentés, amit a kormány szitokszónak használ, és megszüntette, ugye a 8. kerületben betiltották a tűcserét, meg a 13. kerületben. Ez is nagyon fontos, mert hogy ahhoz, hogy az emberek bejussanak a kezelésbe, ahhoz szükség van úgynevezett alacsony küszöbű programokra. Azért alacsony küszöb, mert ott abszinencia nélkül is elfogadják az embereket. Tehát ilyen mondjuk utcán oda megy a szociális munkás hozzá, megkérdezi, hogy mi a problémája, nem azt mondja, hogy figyelj, barátom, azonnal szokjál le, hanem azt mondja, hogy neked most mi a bajod, miben tudok segíteni. Lehet, hogy éppen a vénája van elfertőződve, lehet, hogy a fogorvoshoz kéne menni, vagy egy nőgyógyászhoz, ez a segítség, de ezen keresztül lehet őt utána majd arra motiválni, hogy egyébként a függőségét is kezelje. Tehát nem ajtóstól lehet rontani a házat, senki nem fog besétálni a kórházba, hogy akkor én függő vagyok, engem kezeljenek ki. Tehát ez nem így működik. Hát ezért lenne nagyon fontos ez a harmadik pillér, hogy ott legyenek olyan programok, amik megkeresik és bevonják az embereket.
Hogy néz ki az arányos rendőri intézkedés, mint negyedik pillér, hogyha egyáltalán van ilyen azt a típusú fellépést akarja, amit most látunk ettől a Delta akciócsoporttal, vagy van ennél finomabb?
Nem ezt, egyáltalán nem ezt várnám, mint a Delta akciócsoport, hanem a közösséggel együttműködő rendészetet várnám el, tehát hogyha mondjuk a közösségnek van valamilyen problémája, tehát hogy ott ők azt tapasztalják, hogy a parkban minden péntek este ott szúrnak emberek, vagy éppen ott valaki árul, akkor ők mondjuk akár a szociális munkásokkal együtt működve megpróbálják ezt felszámolni, ezt a problémát, és hát hogyha természetesen, hogyha valami erőszakos bűncselekményről van szó, vagy ilyen súlyos köznyugalmat, vagy valamit, akkor járjon el a rendőr.
Tehát ez egy másik kategória, ez egy, igen.
Senki nem gondolja, én sem, ha bár engem drogliberalizátornak szoktak csúfolni, de hogyha mondjuk nekem is van kislányom, hogyha mondjuk a lépcsőházunkban ott szúrna valaki, és én felszólítanám, hogy ő menjen el, és nem akarna, és visszajönne, akkor én is kívnám a rendőrt. Tehát, hogy ne legyen félreértés ebben, hogy a rendőrségnek van feladata, hogyha a közösséget veszélyeztető tevékenység folyik, csak hogy ne ez legyen az alap, ne ez legyen a default option.
Magyarországon belül egyébként hol igazán durva a helyzet? Tehát Józsefvárost említette, Ferencvárost említette, ezentúl?
Hát ezt nehéz elmondani, ugyanis nincsen egy olyan térkép, amire tudnánk támaszkodni. Hagyományosan természetesen azokban a kerületekben nagyobb a probléma, ahol egyébként nagy számban vannak a társadalom margóján élő emberek, illetve ez azért attól is függ, ugye, hogy hova csoportosulnak azok a szociális szolgáltatások, amiket például hajléktalan emberek igénybe vesznek. Például nálunk a Józsefvárosban van nagyon sok, ezen ugye szoktak folyamatosan vitatkozni, hogy ez nem jó, hogy ilyen sok van ott, és máshol meg nincs. Tehát, hogy lehetne ezt persze egyenletesebben is elosztani.
Jó, de ettől függetlenül ez a kerületnek alapadottsága, tehát, hogy ezzel kell dolgozni.
Hát most ugye ott már gentrifikáció is van, Corvin negyed, stb. Tehát, hogy, és ugye ez okozza sokszor a feszültséget, hogy a újonnan beköltözött lakosság, középosztálybeli lakosság, és a korábban már a régebben ott élő marginalizáltabb lakosság közötti konfliktusok óhatatlanok. De egyébként azt is látjuk, hogy a probléma azért az elmúlt években jelentősen mozdult kifelé, tehát a városnak a peremére is.
Agglomerációban,
tehát hogyha mondjuk, nem tudom, hogy a Kerepes neve mennyire ismerős, ahol ugye
az ottani polgármester
az erre épített gyakorlatilag egy ilyen politikai kampányt, vagy nem tudom, minek mondjam. Egyébként olyan szempontból persze megértem, hogy a helyi lakosságnak tényleg ott nagyon sok problémája van, különösen a HÉV vonalán, én is hallom, meg látom a közösségi médián, hogy tényleg áldatlan állapotok vannak, és hogy az viszont, amit például a polgármester úr ott javasolt, hogy akkor ő behívja a
betyársereget,
hát az szerintem az egy nagyon rossz dolog lenne. Tehát az, hogy itt önbíráskodó, ilyen vigilanti, nem tudom, csapatok majd megoldják a közbiztonságot, akkor az tényleg már az államnak a teljes tehetetlensége.
Beszéltünk arról, hogy volt egy korábbi drogstratégia is, és hogy az csődbe ment, és hogy azok után 5 évvel kerül most elő megint a designer probléma politikai szinten, de hogy valóban látható ugrás a designer drogok használatában az utóbbi 5-6-7 évben a korábbi állapotokhoz képest, vagy ezt a politika kreálja most?
Nem teljesen a politika kreálja, tehát szakemberektől is, meg lakossági bejelentésektől is azt hallott, azt hallottam én, hogy az úgynevezett kristálynak a fogyasztása, ez az egyik ilyen designer drog, amit az utcán kristálynak neveznek, az egy stimuláns szer.
Gyakorlatilag... De ez mit akar? Azon túl stimuláns.
Ázsiából hozzák be ezeket a szereket. Most mondhatom kémiai csoportot is, hogy ezek katinon típusú stimuláns szerek, valószínűleg a hallgatóknak nem sokat mond, de a lényeg az, hogy ezeket kimondottan azzal a céllal hozzák létre a laboratóriumokban, hogy kikerüljék a kábítószer listát, módosítják, ott itt egy szénlánc, ott egy valami.
Ami meg még éppen legális.
Igen, ami még legális, igen. És akkor emiatt viszont nagyon gyakran változik a piac, folyamatos fluktuációban van a piac, ami önmagában is egy kockázat, mert hogy amikor bejön egy új anyag, akkor azt más módon kell mondjuk hígítani. És mondjuk amikor ilyen túladagolások vannak, akkor ez is egy gyakori ok, hogy rosszul hígítják a sufni tuning vegyészek a garázsban. És hogy ez a bizonyos stimulánszernek a használata úgy tűnik, hogy most eléggé nő, a országszerte, tehát ez nem csak Budapest, mert ugye gyakran bizonyos kormány sajtóban ez úgy jelenik meg, hogy Budapesten nagy a probléma, igen, vidéken is nagy a probléma. Tehát voltunk Kunszentmárton, meg filmet, az Elhagyatva című dokumentumfilmünket bemutattuk, amit mindenkinek tudok ajánlani, föl van a YouTube-on is, ez a designer drog fogyasztással kapcsolatos film, és ott is arról panaszkodtak, hogy és olyan, néha olyan indikátorok, olyan jelzők vannak, amikre nem is gondolnánk, például a helyi boltos azt mondja, hogy a alufólia eladás igen megugrott, és ugye az alufóliázással használják ezeket a szereket, és nem kizárólag csak, tehát hogy van egy ilyen kép, hogy akkor csak a szegregátumi romák használják, nem csak, tehát itt már ez a szer használat, ez terjed a úgymond fehér középosztály, a alsó középosztály körében is, fiatalok körében, és tényleg a helyi vidéki közösségek is azt mondják, hogy nagyon nagy probléma ez a dolog. Egyébként nem igaz, próbálják most a Horváth Lászlóék is úgy beállítani, hogy akkor a drogozás az ilyen erőszakos bűnözővé tesz embereket, ez azért nagyon ritka, tehát amire panaszkodnak, az inkább a kisebb vagyon elleni bűncselekmények, ami ugye arról szól, hogy beszerezzék az anyagot.
Milyen árban van amúgy ez az anyag, mit tudom én, viszonyítva a kokainnak az árához, vagy marihuánának az árához?
Hát ugye a kokain az még mindig azért a legelitebb drog, de ez már az sem igaz, hogy ez már csak, tehát régen úgy nevezték, hogy menedzser drog, kokaint, vagy politikus drog, ugye, attól függ, honnan számítjuk, de hogy alapvetően ma már azért azt mondhatnám, hogy a középosztály számára elérhető a kokain, és terjed is, egész Európában, nem csak Magyarországon, nagy kokain hullám van. És hát a designer drogok ugye azért váltak elsősorban népszerűen, nagyon olcsók voltak. Most már egyébként azért ezek a több ezer forintos árakról beszélünk, régebben mondjuk pár száz forintos is akár volt, de azért ezek a szerek még mindig olcsóbbak, könnyebben beszerezhetők, mint a klasszikus kábítószereknek a többsége, mint mondjuk az ecstasy, vagy akár a természetes kanabisz növényhez képest a szintetikus herbál bio az még mindig olcsóbb és könnyebben beszerezhető. Ezért ez is magyarázza ezt a fajta rétegzettséget a drogpiacnak, ami ugyanúgy, mint a alkoholnál a minőségi bor és a kannás bor. Itt is ugye különbség van a között, hogy a különféle társadalmi rétegek mit használnak.
A különbség van a típus között, hogyha jól értem, viszont a kiszorítási módszerek között van különbség? Tehát van célzottan arra a módszer, hogy mondjuk csak a designer drogot tolják ki a piacról, vagy kizárólag úgy működik a kiszorítás, hogy egyszerre minden drog ellen fellépünk?
Hát én szerintem a kiszorítás ugye alapból nem nagyon működik, tehát nem tudok olyan országot mondani, ahol egy ilyen drogkereskedők elleni hajtóvadászattal tartósan le tudták volna csökkenteni a szer használatot. Uh-huh. Egy olyan hatékony stratégia volt, amikor mondjuk a tálibok Afganisztánban felégették az ópium mezőket, és ugye a világ heroin utánpótlásának 90%-át azt a tálibok, vagy az afgán ópium adta, és akkor Európában volt egy heroin hiány. De hogy az, hogy önmagában mondjuk itt lekapcsolnak falusi dílereket, ettől szerintem nem lehet várni, hogy a designer drog használás csökkenjen. Egyébként, amit lehet látni itt a Delta akciócsoport hírei a polisz.hu-n, ebből azt tűnik, hogy nem csak a designer drogok, hanem így általában minden drog ellen folyik ez a kampány, tehát lehetett már olyat is látni, hogy a veszprémi parkolóban három füvező fiatalt kaptak el, extaziról is volt már szó, tehát hogy a hagyományos kábítószerek is ugyanúgy a célkeresztben vannak, nem látszik, nem látok egy ilyen különbséget, hogy akkor speciálisan csak a designerre mentek volna rá.
Milyen szintű dílereket kapdosnak egyébként elők? Hol helyezkednek el ugye az ellátási láncban?
Hát a tetején lévőket biztos nem. Egyébként ha ezt az egész, ez ugye határokat nem tisztelő globális piac, a drogpiac. Az ENSZ becslései szerint olyan 300-400 milliárd dolláros bevétele van a szervezett bűnözésnek minden évben az illegális drogkereskedelemből. Az igazán nagy halak azok azt gondolom, hogy öltönyökkendőben, bankokban ülnek, ugyanis ezt a pénzt, ezt tisztára kell mosni. Uh-huh. Tehát itt egy óriási pénzmosoda működik a világon, ami ők az igazán nagy halak. Amikor erre egyszer fény derült, hogy a HBSC, azt hiszem, igen, az a brit bank pénzt mosott a drogkarteleknek, uh-huh. akkor olyan nagy vágás lett volna a brit nemzetgazdaságnak, hogyha ezt a bankot lerombolják gyakorlatilag, hogy egy ilyen külön alkut kötött az állam a HBSC-vel, fizettek egy csomó pénzt az államnak, és nem kapcsolták le a felelősöket. Tehát a nagy halak azok azért eléggé megúszszák. A kis halakat kapják el leginkább. Itt az, hogy miért vannak ilyen fogyasztók elleni razziák, az is azt mutatja, hogy a kisebb ellenállás felé megy a rendőrség. Azokat, akiket elkapnak, azt mondanám, hogy ilyen kis vagy közép szintű dílerek. Az igazán nagy tételek azok, egyébként mondjuk Magyarország alapból egy kicsi ország, kicsi piaccal, de hogy olyan, én eddig nem nagyon hallottam olyanról, ami igazán nagy fogás lett volna.
És akkor most térnék arra a 2013-as egyébként évértékelőben elhangzott Orbán idézetre. Különösen az aggasztó méreteket öltött új típusú kábítószerek csempészete ellen kell újabb és újabb erőket mozgósítanunk. Készült egy drogstratégia, az ország nem lett drogmentes 2020-ra. Miért nem? Mit toltak el?
Maga a cél volt utópikus, hogy utópista, tehát nincs olyan, hogy drogmentes társadalom. Az emberi civilizáció, sőt már az emberi civilizáció kialakulása előtt is az emberiség együtt élt a kémiai tudatmódosító szerekkel. Nincsen olyan kultúrája a világnak, ahol ne lett volna valamilyen kémiai tudatmódosítás. Egyébként ugye, ha már drogmentes, akkor ugye az alkohol is drog, ezt tudományos értelemben, erre nem értette ugye a drogstratégia a drogmentest, és hogy, de hogy egyébként az illegális szerektől mentes társadalmat se lehet elképzelni ma már a 21. században. Ez egy szép ilyen utópikus célkitűzés volt, de hogy alapvetően nem reális. Egyébként maga a drogstratégia, ami 2013 és 2020 között volt, abban volt egy csomó hasznos dolog is.
Mint tehát például?
Például abban az időben azért még a szakmát bevonták például abba a drogstratégiába, például az, hogy az ellátórendszert támogatni kell, olyan szavak voltak egyébként benne, vagy olyan kifejezések voltak benne, hogy a zártan csökkentésbe való megbélyegzésmentes bejutását elő kell segíteni a szerhasználóknak.
Wow.
Ami hát ma már elképzelhetetlen, akkor az a kormány pecsétjével, mindennel, ez volt még a drogstratégiában. Ehhez képest most, amikor a budapesti drogstratégia 2023 végén el lett fogadva, akkor azóta így folyamatosan támadják a budapesti drogstratégiát, mert hogy az ártalom csökkentést támogatja. Tehát az előző drogstratégia, a kormány drogstratégiája is támogatta az ártalom csökkentést, csak éppen nem valósították meg.
Igen, ebből kialakult egy ilyen politikai ütésfeltes, de 2013 és 2020 között milyen eszközöket használt fel az állam, amik végül nem vezettek eredményre? Mert gondolom azért valamilyen eszközparkjuk az egy csak.
Hogyha megnézzük, én csináltam egyszer egy ilyen grafikont arról, hogy a költségvetésben a kábítószer ügyi költségvetés hogy alakult. Most így a rádió hallgatók nem látják, de vagy a podcast hallgatók, de így lefelé, eléggé meredeken lefelé trend, tehát hogy mondjuk a 2009 vagy gazdasági világválság előtt 1 milliárd fölött volt évente a drogköltségvetés, aztán ez 1 milliárd fölé zuhan, és így a 2010-es évek elején így lecsökkenti a 3-400 millióra évente, ami aztán a Covid-válság alatt meg teljesen eltűnt, tehát ki is húzták ezt a sort a költségvetésből. Ezt szokták mondani, hogy az államnak a csontváza az a költségvetés, megfosztva az ideológiák cukormázától. Itt alapvetően, hogyha valamire nem költünk pénzt, akkor azzal nem fog semmi történni. És az kormányzati adminisztrációban is meg lehet nézni, 2010 körül még olyan 20 ember dolgozott a minisztériumban drogkoordináción.
Ez
ma
se túl sok.
Már 1-2.
De a 20 se túl sok.
Az se sok, de most ma már 1-2 van. Uh-huh. Volt egy nemzeti drogmegelőzési intézet, 2017-ben megszüntették, amikor a Lázár-féle hatékonyság, költséghatékonysági dolgok voltak. Ebben az intézetben 20, körülbelül olyan 20 nagyon jó szakember dolgozott, kutatásokon, módszertani segédleteken, képzéseken, ez is megszűnt, ez is borzasztóan hiányzik a szakmában. Akkor ugye voltak, azt mondtam, a pályázatok, amiket szintén megszüntettek, tehát régebben lehetett civil szervezetként pályázni, mondjuk arra, hogy az ember csinál egy prevenciós programot iskolákban, arra, hogy mondjuk, hogyha van egy probléma egy településen, akkor csinálok egy olyan megkereső programot, ami kimondottan azt a problémát akarja kezelni. Ma már ezt nem lehet megtenni civil szervezetként. Uh-huh. Tehát, hogy egy csomó minden van, az, hogy például 1000 diákra jut körülbelül egy iskolapszichológus, vagy iskolai szociális munkás. Ehelyett küldtek iskolaőröket az iskolába. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően soha nem abba fektettek be, amiben kellett volna, én úgy látom, az emberekbe, nem a börtönök, bilincsek, rendőrök, nem tudom mi, sokkal inkább szerintem az emberekbe kéne befektetni.
Mégis nagyjából évente mi lenne ön szerint az optimális összeg, amit idézőjelben véve drogellenes harcra kellene fordítani?
Hát jó kezdet lett volna, hogyha ezt a kocsma programos 1 milliárdot mondjuk azt mondják, hogy akkor ez az éves drogköltségvetés. Nem lett volna az sem sok. Mondok még egy hasonlatot, ami érzékelteti azt, hogy mennyire hamis az a narratíva, hogy itt nincs pénz. A horgászati, nemzeti horgászati stratégiára 2025 és tehát egy 6 éves stratégiáról beszélünk, 25 milliárd forintot különített el a kormány 6 éves horgászati stratégiára. Most például, hogyha mondjuk ezt az összeget nemzeti drogstratégiára és alkohol stratégiára fordították volna, akkor szerintem szépen kerületenként föl lehetett volna építeni drogambulanciákat, jó minőségi prevenciót lehetett volna bevinni az iskolákba, csoda nem történt volna, de az mondjuk lehet, hogy nem lenne ilyen rossz a helyzet. Sokkal több ember, aki függő, az le tudna állni, sokkal kevesebb ember halna meg a szerhasználat következményeiben, mert ugye itt azért az alkoholról is kell beszélnünk, mert ez mindig úgy vagy kimarad, de hogy világelsők vagyunk az alkohollal kapcsolatos halálesetek és megbetegedések terén, úgyhogy amikor azt mondom, hogy függők bekerüljenek, akkor nem csak a János Pápa téri droghasználóra gondolok, hanem mondjuk a Józsi bácsira, vagy mindenkinek van egy olyan nagybácsi, a nagynénie, vagy valaki a családban, aki túl sokat iszik, és emiatt 10-20 vagy 30 évvel hamarabb fog meghalni.
Említette a prevenciót, és korábban beszéltünk arról, hogy ez jelenleg iskolákban lehetetlen, de mégis, hogyha felelős szülőként az ember úgy gondolja, hogy már pedig a gyermekét szeretné valamilyen szintű prevencióval megismertetni, akkor ezt ön szerint jelenleg hol teheti meg, hogyha nem a suliban?
Jó kérdés. Sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon sok iskola tanácstalan, és emiatt aztán arra kerül sor, ami most nemrég a sajtóban is megjelent, hogy rendőröket hívtak rá az elfbározó diákra. Sajnos, mint számomra is kiderült, van egy ilyen rendelet is, ami kötelezi az iskolákat erre, szerintem jogsértő, tehát én azt gondolom, hogy az ilyen problémákat az iskolának a saját kapuin belül kellene elintézni. Régen egyébként még 2010-es időszak előtt volt úgynevezett iskolai koordinátor képzés, ami azt jelenti, hogy minden iskolában legyen egy olyan képzett koordinátor, aki tudja, hogy mit kell csinálni. Ő nem egy segítő szakember, de tudja, mit kell csinálni, ez egy pedagógus többnyire. Tehát, hogy tudja azt, hogyha van egy gyereknél találnak szert, akkor mondjuk meg tudja állapítani azt, hogy ez milyen jellegű probléma, kit kell, milyen szakembert kell hívni, tudja, hogy kik a témában dolgozó, helyileg elérhető szervezetek, tehát hogy tudja az iskola is, hogy mit kell csinálni, együttműködjön, behívjon prevenciós programot, stb. Ez sincsen sajnos már, és hogy tényleg az van, hogy az igazgatók, az iskolaigazgatók is, pedagógusok is, szülők is, tanástalanok. Én azt szoktam mondani, hogy amikor nincs jóléti állam, hanem rendőrállam van, akkor az emberek bármilyen problémával a rendőrséghez fordulnak. És ma Magyarországon sajnos tényleg ez van, hogy a sok iskolában az a reflex, hogy ha találunk drogot, akkor hát abból baj nem lehet, hogyha mi hívjuk a rendőrséget, mert akkor nekünk nem lesz bajunk belőle.
De a gyereknek?
Hát ez az. Aha. Hát, hogy azért itt is azért az elbáros fiú esetében én nem gondolom, hogy az volt a legjobb megoldás, hogy kihívják a rendőrséget. És hát vannak egyébként azért jó prevenciós kezdemények az országban. Én például most voltam Szegeden egy Kék Tesla nevű drogprevenciós, interaktív drogprevenciós előadást láttam, ami nagyon tetszett, és pont a Horváth László úr által említett drognépszerűsítésbe sajnos beletartozna, mert hogy arról is szó volt benne, hogy igen, miért használnak fiatalok drogokat, és bemutatta, hogy egy buliban igen, ők milyen jól érzik magukat, és aztán persze bemutatta az árnyoldalakat is, tehát erről csak így lehet beszélni szerintem. Tehát, hogy lennének szakemberek azért, lennének jó programok, de hogy ezek nagyon ritkán jutnak el megfelelő számú gyerekhez. Uh-huh. A legtöbb prevenciós program az még mindig az a tipikus régi típusú, én most láttam a police.hu-n pont a képeket, hogy ilyen aktatáska kinyitja a rendőr, és benne vannak a drogok, és lehetett látni még azt is, hogy a cigis doboz is ott volt, és 390 forint volt a cigi, ami már elég régen volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a módszerek, ezek ilyen őskövület módszerek. Tudjuk, hogy nem működik, de azért csináljuk.
Azért csináljuk, persze. Egy utolsó kérdéskört szeretnék kinyitni, ez pedig a marihuánának a dekriminalizációja, a legalizációja. Ön szerint milyen feltételeknek kellene ahhoz megvalósulni, hogy ezt a szert nem tudom, mondjuk az alkoholhoz hasonló körülmények között lehessen árulni, nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag bárhol.
Én azt gondolom, hogy minden egyes szernél külön-külön fel kell azt mérni, hogy mik a kockázatok, kik használják, hogyan használják, és ehhez kell alakítani a szabályozást. Tehát egyetlen, ha bár ezzel vádolnak, egyetlen nem azt mondom, hogy minden szert a Tesco gazdaságos kiszerelésben az áruházok polcaira ki kéne tenni, ezt szerintem senki nem mondja. A kanabisz esetében egyébként talán a dohányzás a jobb analógia, ugyanis hát szintén szívható szerről van szó. A dohányzás esetében ugye azt látjuk, hogy volt egy a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek egy keretegyezménye 2000-es évek elején, és ennek megfelelően tiltották be aztán a köztereken, zárt köztereken a dohányzást, korlátozták a reklámozást, 18 évnek alattiaknak eladást, nálunk ugye a dohányboltok létrejöttek, és ennek megfelelően egyébként nagyon jók a számok, tehát a fejlett világban a dohányzás csökken, folyamatosan csökken, nagyon szép eredményeket lehetett elérni ezzel a piackorlátozással, a leszokásra való segítéssel, anélkül, hogy tömegeket börtönbe zártak volna. Tehát azt gondolom, hogy a kanabisz esetében is egy hasonló szabályozás lenne célra vezető, amiben a közegészségügyi ártalmakat minimalizáljuk, ugyanakkor nem ilyen szemellenzős, prohibíciós megközelítést alkalmazunk, amiben börtönbe zárunk embereket, hanem az állam szabályozza azt, hogy ki, mikor, hogyan tud ilyen termékeket vásárolni, tiltja a reklámozást, tehát ne lehessen az, mint az alkollal látjuk, hogy óriás plakátokon hirdetik a vodkát.
Hát meg most már TikTokon mindenhol.
Tehát ebből a szempontból például én kimondottan szigorú vagyok, meg lennék, tehát az alkohol reklámozást azt vissza kéne szorítani Magyarországon, és ezt az illegális drogoknál is én szigorúan venném, tehát amikor valaki kommersz, üzleti célból akár kanabiszt, vagy bármi más drogot terjeszt, népszerűsít az interneten, ez valóban rossz.
Sárosi Péter, nagyon szépen köszönöm hogy itt volt. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig viszont kövessetek bennünket print, illetve online formában is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.